Kontűr. Művészeti magazin.
Jó napot kívánok, Gergely Zsuzsa vagyok. A kijárat feliratú ajtón jöttél be. Menj ki, és gyere be a másikon. Nem piros pólóban jelentél meg a tornaórán. Fussál 10 kört pluszban. Nem eszed meg a klór és állott ételszagú menzán az ebédet? Rossz vagy. Le akarsz ülni a földre, amikor gyermekek ájulnak el a 30 plusz fokos melegben az évnyitó ünnepségen, míg felnőttek egész hada papol az alma materről, az ezentúl más lesz, mint eddig helyzetről. Nem szabad, itt rend a lelke mindennek. Beszélgetsz az órán? Nos, mától melyik osztálytársad írja neked a fekete pontokat? Egy 21. századi magyarországi iskolában vagyunk, de lehetnénk akár nálunk is, hiszen a fegyelmezés túllihegése, a szabály-szabály hátán elvűség itt is ugyanúgy érvényes. Szimler Bálint első Fekete Pont című nagyjátékfilmje az abszurd alapokon nyugvó oktatási rendszer elavultságával foglalkozik, joggal váltva ki a nézőkből dühöt, szomorúságot és frusztrációt. Hiszen nem felejtettük el a kötelező karszámot és hajpántot, a használhatatlan információkkal telezsúfolt tananyagot, az értetlenséget és unalmat, amelyet például a régi rendszer iskoláiban éreztünk mindannyian. Sajnos a helyzet azóta is változatlan. Eszköztárában ugyan fejlődött az oktatás, de a követelményrendszer ugyanolyan merev, tekintélyelvű, mint 30-40 évvel ezelőtt. Szimler Bálint családja 7 évet élt Amerikában, a rendező 9 éves volt, mikor hazatértek. Amerikában a gyermek egyéniségének kibontakoztatására figyeltek az iskolában, nem a büntetés volt a tökéletes fegyelmezési módszer, így Bálint sem értette, hogy mikor és miért lépett át állítólagos határokat. A Fekete Pont főszereplője a 10 éves Palkó, aki Berlinből kerül Magyarországra. Legtöbbször azért csodálkozik rá a körülötte mozgó diáktársakra vagy tanárokra, mert nem érti a motivációjukat. Szimler Bálint jó érzékkel kétnyelvű gyermeket választott főhőséül, így Paul Mát is sokkal könnyebben hozza a tiszta tekintetű, de a rendszerből semmit nem értő fiút, enyhén akcentusos megszólalásai is természetesen hangsúlyozzák idegenségét, kívülállóságát. Palkó nagyon szerethető gyermek, és a megszokottól eltérő döntései ellenére jó gyermek. Mégis a begyében van néhány tanárnak, különösen a tornatanárnak, Ákosnak, aki adott pillanatban bántalmazóan lép fel ellene. Pedig Palkó csak egy kedves turpisságot követett el, amikor az akadályversenyre jelentkező csapatának a faszállítók nevet adta. Ezt külön megmosolyogtam, mert a rádió íratlan szabályai közé tartozik, hogy a parlament két házának nincs közösülése, és a faszállító munkások nem sztrájkolnak. Mondjuk közülünk senkinek nem vennék a fejét, ha így fogalmazna, de az azért kínos lenne, ha nem csak a hallgató, hanem a hírszerkesztő is elnevetné magát. Palkót azonban ezért a nyelvi játékért valósággal meghurcolják. Egyetlen szövetségese van ebben a közegben a Mészöly Anna színművész alakította pályakezdő tanárnő Juci néni. Ő érti a gyermekben végbe menő lelki folyamatokat, segíteni is szeretne rajta, de pedagógusként ugyanazokba a falakba ütközik, mint Palkó. Miért van zaj az óráján? Miért nem azt a verset tanulják a gyermekek, ami a tankönyvben van? Ezt meg egy autoriter apuka ordítja a képébe fenyegetően. Juci legtöbb tanártársa fáradt, kitűnni vagy szembeszállni nem akaró pedagógus. Nem rossz emberek, csak bedarálta őket a rendszer. Amikor tanártársukat levélben értesítik, hogy ki van rúgva, hallgatnak, amikor a tornatanár őrjönk, hallgatnak, amikor Juci kap fejmosást, hallgatnak. Az elbocsátás történet egyértelmű utalás a magyarországi pedagógus sztrájkra, amelyet követően a résztvevők egy részét a tankerület levélben értesítette, hogy el vannak bocsátva. Az áldozatok többsége úgy hagyta el szakmáját, mint a Fekete Pont beli tanár. Juci ugyanúgy tehetetlen az elvárásokkal szemben, mint a 10 éves Palkó. A fiú az ebédjét mindig kiviszi egy kóbormacskának. Az egyik legmeghittebb jelenete a fekete pontnak, amikor a fiatal tanárnő melléjük kuporodik, és szótlanul elvannak ők hárman. A nem kívánt kóborállat, a meg nem értett diák és a kiábrándult tanár. Szimler Bálint közel 15 éve Cannes-ban mutatkozott be egyetemistaként forgatott Itt vagyok című rövid filmjével. 2015-ben készítette Balaton Method című egészestés zenés dokumentumfilmjét, amely a Kodály módszerre hajaz és több elsősorban underground magyar zenekart bemutat. Első nagyjátékfilmjének forgatókönyvét a Magyar Nemzeti Filmalapnál kezdte fejleszteni, majd a filmintézet az ő tervét is visszadobta, mint annyi más alkotóét. Egyértelművé vált, hogy állami támogatásból nem fog filmet készíteni. Ezért írta meg a Fekete Pont című film forgatókönyvét, mert azt viszonylag kis költségvetésből független alkotásként meg lehetett valósítani. És ekkor vált számára egyértelművé az is, hogy olyan történetet választ, amely arra figyelmeztet mindenkit, hogy hallgatni végtelenül káros. Aki hallgat, azt a rendszer bekebelezi. Szimler Bálint rendezővel beszélgetünk.
Messziről fogok indítani. Az első az az, hogy egyre idegesebb lettem film közben, aminek örültem, mert én szeretem, hogyha elkezdek dühös lenni. De egyből eszembe jutott egy nagyon furcsa helyzet, és a színházzal kapcsolatos egyszer egy bizonyos élethelyzet annyira felmérgesített egy erdélyi rendezőt, hogy egy klasszikus darabot úgy vitt színre, hogy a saját dühe szerint értelmezte az egészet. És elmentünk egy magyarországi fesztiválra, és egy nagyon híres magyarországi kritikus azt mondta, hogy dűből nem lehet művészetet teremteni. Hogy egyszer meg kell várni, hogy az érzelmek csillapodjanak le. Na most én úgy érzem, hogy valahol téged is dű mozgatott. Most mondtad is, hogy örökké csendben lenni, ez egy egészségtelen állapot, de kell-e várni a dűvel, hogy az csillapodjon, amíg véglegesítesz egy forgatókönyvet? Egyáltalán egyetértesz ezzel, mi akkor óriásit vitatkoztunk, és dühöset vitatkoztunk például, és legyőztük a kritikus urat.
Én inkább azt mondanám, hogy egyfajta frusztráció, a tétlenségnek a frusztrációja motiválta azt, hogy ezt az egészet elkezdjük. Az volt a motiváció, hogy valamit csináljunk. Tehát, hogy az nem lehet, hogy nem reagál a művészet arra, ami történik velünk. Valamilyen módon a művészetnek feladata az, hogy reagáljon a minket ért igazságtalanságokra, vagy olyan társadalmi helyzeteket feldolgozzon, amik problematikusak, azokat kritikusan kezelje, és kritikusan gondolkodjon róla. Az, hogy kritikusan gondolkodunk önmagában, az első lépése a gyógyulásnak, hogy felismerjük a problémát, és aztán azon keresztül talán tudunk változtatni. Hogyha nem ismerjük fel a problémát, vagy nem akarjuk elfogadni, hogy ez egy probléma, akkor azon nehéz változtatni. Én azt gondolom, vagy azt szerettük volna elérni ezzel a filmmel, hogy az embernek azért erőt is adjon arra, hogy ez így nem oké, és változtatni akarjon, hogy elindítson egy párbeszédet erről az egész kérdéskörről, és ez volt a fő motiváció. A dű az bennem volt valamilyen módon, egyrészt azért meg kidobták egy korábbi forgatókönyvtervemet, de akkor inkább csak azt a konklúziót hoztam el, hogy felesleges várni, és felesleges ebben a rendszerben pályázni, és erre bazírozni, és párhuzamosan az SFF-nek, a Színház és Filmművészeti Egyetemnek a szétverése is ekkor történt. Nagyon megviselt, és nagyon nehéz volt végignézni, hogy kihúzzák a fiatalok alól a szőnyeget, de hogy a kérdésedre válaszolva, szerintem lehet dűből is alkotni, mert az is egy motiváció, vagy egy inspiráció lehet, és mindegy, hogy mi indít el, de valami el kell, hogy indítson. Abból lehet probléma, hogyha a filmben is azt lehet érezni, hogy egy odamondás, egy dühös reakciót ad az ember. Tehát a düh lehet inspirációs erő, viszont nem biztos, hogy a dühöt kell érezni csak a filmből. Az fontos volt, hogy az ember elgondolkodjon a filmnek a végén, és talán ilyen módon a változásnak adjon lehetőséget. És hogy az is fontos volt így a film végével kapcsolatosan, hogy nem akartuk szépen elvarni a végét. Pont azért, mert azt gondolom, hogy nem reális. Ma Magyarországon egyelőre még nem történnek meg ezek a szépen elvart végek, nem születnek megoldások, és a filmnek nem feladata megoldást adni, hanem gondolatokat ébreszteni a feladata, és direkt hagytuk úgy ott a nézőt, hogy azt ne legyen kényelmes hazavinni. De hát nyilván vannak ilyen kritikák, akik ezt kifogásolják, hogy a karakterek nem oldották meg a filmben a helyzetet.
Nekem az olyan bizarr volt, hogy hát koromból kifolyólag én még a régi rendszer Romániájában voltam 5-8 osztályos, és nagyon erős emlékeim vannak arról, hogy hogyan működött a rendszer, és mindig azt mondtam, hogy ó, hát ez nálunk van, mert ilyen hülye országban élünk, meg ilyen hülye vezetője van ennek az országnak. Rengeteget változott a világ, a gyerekeknek a helyzete, szülőkkel való viszonya, stb. És most itt nézem, hogy az oktatási rendszer ma Magyarországon olyan, mint Romániában volt a 80-as években. És ez számomra borzasztóan bizarr. Mondtad, hogy dokumentálottál egy csomót, tényleg ilyen állóvíz, ez a megfelelési kényszer, nehogy bántsanak, nehogy bajom legyen, visszahúzódok, nem állok ki senki mellé, nincs saját gondolatom, mert az biztos, hogy rossz lesz. A gyerekeknek is legyen úgy jó, hogy tömegben egyszerre mondjuk, mint a megtanult verset. Szóval ilyen a rendszer, tehát utána jártál, van-e sok kivétel? Vannak-e jucik?
Két dolog van abban a kérdésben, amit feltettél. Az egyik az oktatási rendszernek az állapota. Az derült ki, hogy nem igazán változott, és hát tulajdonképpen mitől változott volna? Tehát a szemlélet nem változott, tehát a frontális oktatás, a tekintélyelvű oktatási rendszer, ez a mennyiségű tananyag, amit számon kérnek, a tanárok is lehetetlen helyzetben vannak hozva, és a diákok is lehetetlen helyzetben vannak hozva, és Magyarországon semmi olyan törekvés nem történt az elmúlt években, ami ezt az ellenkező irányba terelni. Sőt, hát az iskolák elvesztették az autonómiájukat financiálisan, és a saját érdekeiket nem tudják képviselni, mert centralizálva lett valamilyen módon, el lettek vonva az iskoláktól a pénzek, a tanárok lehetetlen helyzetben vannak hozva a státusztörvénnyel, aztán végképp tulajdonképpen belőjük rúgtak még egyet, azt a lehetőséget, hogy tök mindegy, hogy mi történik az oktatási rendszerben felülről, de ők, hogyha magukra húzhatják az ajtót, akkor úgy tudjanak tanítani, ahogyan szeretnének, ezt is elveszi a státusztörvény valamilyen módon. Anyagilag nincsenek jobb helyzetben, tehát nagyon-nagyon kevés pénzből élnek a tanárok, tulajdonképpen már sztrájkolni sem lehet, ami alapvető emberi jog. Szóval, hogy igazán érdemben nem változott sajnos semmi, csak nagyon rossz irányban. És amikor én iskolába jártam, akkor én azt éreztem, hogy nem jó a helyzet, de valami progressziót látok. Tehát valamit érzek, hogy itt van egy előremutatás, valamilyen irányba haladunk, hogy ez ne ugyanígy történjen. Ebben a rendszerben, amiben most már 15 akárhány éve élünk, ebben pedig az ellenkező irányba megyünk. Még betettek egy iskolarendőrt, hogy még legyen egy felüljelet, vagy egy másik szintje a fegyelmezésnek. Erkölcstant kell tanulniuk a gyerekeknek, hogy megtanulják, hogy hogyan kell viselkedni, avagy kötelező hittant oktatás van. Tehát, hogy inkább ilyen irányú kezdeményezések történtek az oktatásban. A másik része a kérdésnek az pedig az, hogy mennyire állunk ki, és mennyire mondjuk el a véleményünket, mennyire reagálunk arra a helyzetre, ami történik, és az viszont egy jelenlegi társadalmi betegség szerintem Magyarországon, hogy képtelenek vagyunk felszólalni, az emberek félelembe élnek, visszatért a kommunista rezsimnek ez a ha nem szólszám, nem fáj fejem típusú megnyilvánulása, hogy Iványi Gábort idézzem, az egzisztencia az, hogy jól éljünk, és azt nem kockáztatjuk, az mindenek felett áll, tehát az elvek az ilyen értelemben háttérbe szorulnak, és valójában azokra az egészen elképesztő igazságtalanságokra, amit a hatalom sokszor nagyon sok társadalmi réteggel szemben felállít, vagy akár az egész országgal szemben, azokra nem születik érdemi reakció. És sajnos a tanártüntetések is ilyen volt, hogy néhány száz ember tüntetett, a tanárok nagy része nem mert kiállni, és ezzel párhuzamosan Romániában pedig 200 000 tanár volt az utcán, és elérték a célukat. Tehát ez a része a filmnek az inkább erről a jelenségről akar szólni. Thank you.
Amikor Palkó váratlan indíttatásból felmászik az iskola udvarán álló magas fal legtetejére, mindenki összefut és őszintén aggódik a fiúért. Igaz, elhangzik egy már megint a Palkó típusú megjegyzés is, de azért tűzoltókat hívnak és megmentik a gyermeket. Utána pedig hogyan orvosolják a kialakult helyzetet? Kivágják a fát. Nem a gyermekkel foglalkoznak, hanem megelőzik a baj megismétlődését. Amikor egy osztályterem ablaküvege váratlanul kizuhan az aszfaltra és ripityára törik, betekintést nyerünk a bürokrácia útvesztőibe. Az osztályfőnöki órán pedig annak vagyunk tanúi, hogy a jól szituált szülők és elkényeztetett gyermekeik hogyan nem tudják megérteni azt, hogy van, akinek nincs pénze ott alvós többnapos kirándulásra. A fekete pont magát a rendszert és az azon belül működő közösségeket elemzi, néha humorral, de főleg iróniával, máskor olyan mélységeket érintve, hogy elsírjuk magunkat. A film jelenetei időnként nem kapcsolódnak szervesen egymáshoz, vannak történetszálak, amelyeket elenged a rendező, de ez a tökéletlenség nem zavaró, legtöbbször az életre is ilyen szilánkosan reagálunk.
Én azért hálás voltam neked, hogy nem egy csomó gonosz embert ültettél be a tanáriba, tehát, hogy a testnevelés tanáron kívül, aki azt mondom, hogy pedagógusként nincs mit keresen a szakmában, és néha azt is szoktam mondani, hogy jó volna, hogyha egy pszichológiai felülvizsgálaton esnének át azok, akik pedagógusok szeretnének lenni, mert valaki egyszerűen nem odavaló, és ő is úgy gondolom, hogy nem odavaló. A többi azon kívül, hogy gyáva és meghunyászkodó, nem gonosz ember, tehát, hogy örülök, hogy nem gonosz karaktereket, vagy olyanokat állítottál be a tanárseregbe, hogy semmi jó nincs benne, vagy nem megérthető figurák, de ezt azért nem lehetett könnyű kidolgozni, mert azért nem bocsátjuk meg a gyávaságukat, hogy cserben hagyják a másikat, hogy az egyik legjobb tanártársuk elmegy, és a dolgok folytatódnak úgy, hogy nem is érzékeljük, hogy hiányzik, mert hogy elengedik azért, hogy ne legyen baj. Szóval hogy dolgoztál, amikor ezt a részét kitaláltad, hogy milyenek is legyenek ezek az emberek, akiknek fel is lehet róni valamit, bizonyos mértékig meg is lehet őket érteni, mert általános jelenség, akkor milyenek legyenek?
Ezen sokat gondolkodtam, és sokat dolgoztam. Én alapvetően szeretem ezt a típusú egyensúlyt, nagyon nem szeretem a filmekben sokszor, amikor kifejezetten negatív karakterek vannak, akik tulajdonképpen ők a negatív karakterek. Ezt amúgy sem szeretem, tehát próbálok ilyen módon az emberi arcot előhozni, az, hogy értsük őket emberként, hogy senki sem tőből gonosz, hanem valahogy még a gonoszságot is meg lehet érteni, és adott esetben az Ákos és a kirohanásával együtt is megpróbáltuk a következő jelenetben úgy bemutatni, hogy érezzük, hogy ő is érti, hogy itt most valami határátlépés történt, ő is fel van dúlva, és ő neki sem egyértelmű, hogy ez belefér. Tehát a tanári karban különösen ügyeltem arra, hogy lássuk a sokrétűségét ezeknek a karaktereknek, hogy ne degradáljuk negatív vagy pozitív karakterekre, hanem tényleg árnyaljuk valamilyen módon. Részben azért is, mert nem szerettem volna, hogy ez a tanárokon csapódjon le ez a film, tehát szerintem nem a tanárok felelőssége az, ami most történik, hanem egy rendszer szintű probléma, ami változtatni kell. Részben azért is, mert sokkal jobban érdekel az ember, hogy ha valaki valami rosszat tesz, akkor utána látjuk, hogy ő nem biztos, hogy rossz ember ettől.
Valami hasonló történt a gyerekek esetében is, mert ugye idegen, bejött közénk, nem biztos, hogy elfogadjuk, nem érti, mi történik, mert egy másfajta tanügyi rendszerhez szokott, egy másfajta világból érkezik, egy szabadabb gondolkodásból, stb. De nem vitted el mondjuk durva bullyingig, vagy ilyesmik, hanem egyszerűen gyerekek értetlensége, gyerekek gyávasága is, mert hogy nagyon párhuzamosan fut a felnőtt és gyerek történet, és mind az volt az érzésem, hogy ha gyerekként vagyunk valamilyenek, és nem érezzük, hogy nincs rendben, hogy működünk egy rendszerben, felnőttként meg fogjuk ismételni, csak más lesz a közeg, de ugyanúgy fogunk viselkedni. Tehát, hogy állandóan éreztem ezt a párhuzamot. Szándék volt-e egy-kettő, hogy nem vitted el olyan történetig, ami néha ma már a nagyon kegyetlen történet gyerekek között, leszúrják egymást, stb. Tehát ezek a borzalmak, és ennek is hálás voltam, hogy nem ilyen extrém szituációk, hanem azok a szituációk, amelyek minden osztályban megtörténhetnek.
Az fontos volt például, amikor a gyerekek között konfliktus van, hogy ez egy felsőbb nyomásra érkezzen. Az is inkább a rendszerről szól, hogy ha ilyen helyzetbe hozzák a gyerekeket, akkor közöttük is konfliktusok alakulhatnak ki. Ez szándékos volt, és tulajdonképpen itt nem egy szociodrámát szerettünk volna mutatni, vagy egy olyan nagyon éles helyzetet bemutatni, ahol tényleg bullying alakul ki, vagy késelés adott esetben, hanem egy sokkal finomabb szinten próbáltunk kommunikálni arról, hogy az élet az milyen. És tulajdonképpen visszatérve az előző kérdésre az, hogy ezek a karakterek nem gonoszak, én nem gondolom, hogy azok, akik nem nyilvánulnak meg Magyarországon, azok feltétlenül gyávák lennének, vagy ők rossz emberek lennének attól, hogy nem nyilvánulnak meg. Mindenki érthető a maga módján, érthető a félelem, érthető az egzisztencia féltés, egy csomó érthető szempont van ebben a dologban. Ebben a filmben is ezt szerettem volna hangsúlyozni, hogy érthető, hogy az emberek miért így viselkednek, de hogyha kicsit más kontextusból egy filmen keresztül megmutatjuk, akkor látjuk, hogy mennyire idegesítő, amikor valaki így viselkedik, és ezen keresztül talán magunkra is ismerhetünk, hogy mennyire idegesítőek vagyunk mi, amikor nem reagálunk egy olyan helyzetre, ami az értékrendünknek nem felel meg. A gyerekeknek a gonoszsága az azért van, szerintem, ha van, mert hogy próbálgatják a határaikat. Hogyha valamit csúnyát mondok valakinek, és látom az arcán, hogy lefagy, és összeszorul a gyomra, és elsírja magát, akkor azt többet nem akarom megcsinálni. És ez a típusú próbálgatás megy, és hogyha ez megfelelően vezetett keretek között van, akkor jó esetben nem szabadul el, és az empátia emelkedik fölül jó helyzetekben. Szóval, hogy nem akartunk ilyen típusú gonoszságokat bemutatni, hanem azt szerettük volna, hogy a gyerekek is és a tanárok is valamilyen módon ennek a rendszernek az áldozataivá váljanak, hogyha azzá válnak.
Azt hiszem, hogy nehéz is találni megoldásokat. Elég, hát szomorú is, de egyszerre valahol bizarr is, hogyha egy gyermeknek gondja van és felmászik egy fa tetejére, nem azzal foglalkozunk, hogy mi van a gyerek lelkével, hanem kivágjuk a fát, hogy nehogy még egy felmásszon. Tehát, hogy legyen ez megoldva, és akkor még lehet, hogy valakinek tűzifára is jut, mekkora jót tettünk, ugyebár, meg túl nagy fa volt amúgy is, szóval, hogy örökké máshova nyúlunk, amikor megoldást keresünk, mint ahova kellene. De én se gondolom, hogy ez gyávaságból. Néha az az érzésem, hogy egyszerűen nem nevelődtünk jól társadalmilag, és a mellényúlások ezek miatt vannak. És ha mit tudom én, egy filmben egy kicsit kitettebben megmutatják nekünk, hogy hány rossz megoldást kerestünk megoldható helyzetre amúgy, hát a következőkor eszünkbe jut, hogy na a fát vágjuk ki. Szóval itt láttam egy kicsi optimizmust abban, hogy tulajdonképpen bizarr a befejezése, de azért jelzés értékű olyan értelemben, hogy talán elgondolkodtad, hogy következőkor ne így csináljam. És sok ilyen pillanat van a filmben különben.
Az, hogy szembesülni a problémával, vagy szembesülni azzal, hogy valamit meg kell oldani, az egy nagyon nehéz folyamat, vagy az, hogy valamit elrontottunk, nem jól csináltunk, és az, hogy milyen megoldást találunk rá a végén, az nem mindegy, és itt ebben az esetben ez abszolút ezt akartam ezzel jelezni, hogy nem a jó megoldásokat keressük, vagy találjuk meg adott esetben, hanem az asztal alá söpörjük, vagy elkenjük nagyon sokszor a dolgokat, és ez egy kicsit ilyen jellegzetes népbetegség Magyarországon, hogy szembenézni azokkal a hibákkal, amiket vétettünk, azok most nincs divatja, és különösen a hatalom részéről, akik soha nem hibáznak semmibe, és mindent tökéletesen és fantasztikusan csinálnak, és mindenki, aki nem így gondolkodik, az ellenség és hülyeségeket beszél. Egy ilyen helyzetben nagyon fontos megmutatni ezt a gesztust, hogy ha az asztal alá söpörjük, akkor abból nem lesz változás. Ez volt ennek a jelenetnek a mondani valója valamilyen módon.
Szerelmek, barátok, keserű komment, huszárok, huszárbajszos, konyás nénik, s az apát ki sosem éri, kicsit frusztrált szaktanárok, belső lelki akadályok, véleményük van.
véleményük van.
Magyarnak túl olasz és olasznak túl magyar, és ez túl lassan beszél, ez meg túlságosan hadar, és ha segíteni próbál, akkor is inkább zavar.
Mindig lesz valaki,
aki megmondja,
mindig lesz valaki,
aki jól tudja,
hogy mindig lesz valaki, aki jobban tudja nálam, és senki sem dúdolja utána, hogy a legjobb verziója önmagamnak én vagyok, és csak az marad utána, mint önmagam után vagyok.
Össze-vissza szedett, vetett, jobbra-barra repesgetett, szerte széjjel repedezett, tiszteletbe keretezett férfiaktól hallom, hogy mi volna jó.
És mindig van valaki,
aki megmondja,
mindig van valaki,
aki jól tudja, hogy mindig lesz valaki, aki jobban tudja nálam, és senki sem dúdolja utána. Csak az marad utána, mint önmagam után vagyok. Nem tudom, mi vagyok, azt, hogy mi akarok lenni, ezért önmagam leszek, önmagam leszek, aztán ennyi, és aztán vissza-vissza nézem azt a rövid létezés, büszkén konstatálom.
Mindig volt valaki,
aki megmondta,
mindig volt valaki,
aki jól tudta,
hogy mindig lesz valaki, aki jobban tudja nálam, és senki sem dúdolta utánam, hogy a legjobb verzió. És csak az marad utána, mit önmagam után vagyok. A legjobb verziója önmagamnak én vagyok. És csak az marad utána.
Juci néni tart egy rendhagyó Petőfi órát a gyerekeknek, amikor nem szorítkozik a tankönyvbe foglaltakra, hanem megpróbálja megértetni, megéreztetni a gyerekekkel a költészet szépségét, egy költő egyéniség mienségét. Azokkal a gyerekekkel, akiknek addig Petőfiről annyi volt a véleményük, hogy uncsi, és miért írt annyi verset. Ízlelgetik a természet vadvirága szókapcsolat értelmét, és látszik a kis arcukon, hogy egyszer csak megértik, mit is jelent, ha a költő azt mondja, a természet tövises vadvirága. Ennek szerintem ellentmond egy hosszú jelenet, amelyben a gyermekek Cervantes egyik színdarabjából adnak elő részleteket. Hősiességről, áldozathozatalról, közös sorsvállalásról szól az előadás, egészen más stílusban forgatták, mint az amúgy kisrealista történetet. Csak hogy az arhaizáló, nehezen befogadható mondatokat hallgatva az volt az érzésem, hogy na, a fekete pont is visszatért a se füle, se farka tananyaghoz. Ez a színházi előadás szerintem ellene megy mindannak, amire addig a film szerette volna felhívni a figyelmet. Igyekszünk kideríteni, melyek voltak Szimler Bálint rendező tervei ezzel a jelenettel.
Thank you.
Nagyon szeretem azt a magyar órát, amikor Petőfiről beszélgetnek. Egyszer kinyílik a nyelv számukra, ez is érdekes, tehát meghallják egy versnek a szépségét, amit addig nem lehetett, mert nem úgy tanulták. Kettő, milyen bátran mernek mondani dolgokat. És akkor ott volt az a színházi előadás, amit én bevallom, nem szerettem, és most elmondom, hogy miért nem szerettem, mert az volt az érzésem, hogy mivel egy ilyen klasszikus szöveg, ezért visszatértünk a régi magyar órához, mert hogy ezek olyan kicsi gyerekek, hogy ezt nem igazán értik. Az én fülem is elkezdett becsukódni, hogy nem akarom magamnak most, hogy hogy van, most ebben a nyakatekert, szép cirádás mondatban mi a lényeg? És ezért nem szerettem, hogy a rosszul választott darab a gyerekek számára az iskola végi előadáshoz behozta ezt a hangulatot. Na de miért van benne? És hogy valamit érzel abból, amiről én beszélek?
Abszolút éreztük, hát tulajdonképpen a felirat az azért van ott, hogy kompenzálja azt, hogyha valaki egy ilyen arhaikus szöveget egy picit ritmustalanul mond, felmond tulajdonképpen, akkor tényleg előfordulhat, hogy valakinek bezáródik a füle, és nem tudja egyszerűen figyelni, hogy mit mondanak, mert nem úgy van prezentálva. És a színdarabban ez természetszerűleg benne van, mert ezt tanuljuk az iskolában, hogy így kell verset mondani, meg így kell előadni. És aztán a szöveget azt azért is adtuk oda mankónak, a nézőnek, hogy esetleg azon keresztül többet le lehet az egészből venni. Nekem az volt fontos ebből a dologban, hogy ez megint csak ne egy kisrajista történet legyen, egy szociodráma, egy tanár és egy gyereknek a történetéről, hanem kiugorjunk egy kicsit, távolabbról tudjunk ránézni, egy másfajta értékrendet behozni ebbe az egészbe, és megmutatni azt, hogy egyszer egy távoli galaxisban, valahol messze, még milyen fontos volt megvédeni a váradat, milyen fontos volt kiállni magadért, milyen fontos volt a saját értékeidért kiállni, és ezt egy ilyen hőstörténet, vagy egyfajta mintaként felkínálni a nézőnek, hogy aztán a Júcival történő események, hogy ő reagál erre a helyzetre, vagy nem reagál, annak egy kontrasztot tudjon mutatni. Mindig is abban gondolkodtam, hogy ez egy film a filmben dolog lesz, és valóban megosztó az ilyen típusú gesztus, vagy rendezői gesztus. Én nem bánom végül, hogy belekerültem, hogy nagyon sokan szeretik, és nagyon sokan nem szeretik, nyilvánvalóan. A megosztóságnak ez a lényege, de hogy ez volt a szándék egy kicsit, hogy kilépjünk ebből a kis rajzsta térből, és egy emelkedettebb pozícióból tudjunk ránézni arra, hogy miről is szól ez a film, meg miről is szól ez a történet. És az, hogy nagyon más lesz, azt viszont az elejétől kezdve így gondoltam. Tehát szóba került, hogy mi van akkor, hogyha egy március 15-e darabot, vagy egy aradi vértanúkat, vagy egy valamilyen történelmi darabot adnak elő, egy forradalomról szóló darabot, és szándékosan akartam eltolni még jobban a magyar realitástól, meg ettől kisrajzmustól, hogy ez egy távoli kontextus legyen, amin keresztül jobban rálátunk, mint ahogyan cél volt az is, hogy az, hogy a Palkó külföldről jön haza. Azon keresztül a nézőt úgy vigyük be ebbe a helyzetbe, hogy kívülről tudjon rálátni arra, hogy amik történnek velünk, azok mennyire okék és mennyire nem.
És mit mondtál például a gyerekeknek, mikor ezt próbáltátok?
A Petőfi óra az különleges volt, ott viszonylag szabadon hagytam az improvizációt, tehát tulajdonképpen az iskola rendszernek egy nagy hátránya, hogy nem kérdezzük a gyerekeket, és nem beszéltetjük őket, és nem azt várjuk tőlük, hogy megnyilvánuljanak valamilyen módon, és itt kipróbáltuk azt a helyzetet, hogy mi történik akkor, amikor kérdezed a gyerekeket, és milyen érdekes és iszonyú fontos dolgokat tudnak mondani, hogyha megnyilvánulhatnak. Ebben a jelenetben nem mondtam a gyerekeknek semmit. A Jucival beszéltünk, az Annával, aki a színésznő volt, hogy hogyan tematizálja ezt az órát, hogy hogyan építse fel a kérdéseket, hogy folyamatosan kérdezgesse, és újabb kérdéseket tegyen fel a gyerekeknek. Majd aztán mondja el a verset, és a vers után pedig a versnek a konklúzióját próbálja meg kiszedni belőlük, és az, hogy a kérdések milyenek, amiket a Juci feltesz, azzal lehetett nagyon befolyásolni, hogy annak mi lesz annak a jelenetnek a végeredménye. Többször felvettük, és akkor volt olyan, hogy én mondtam egy konkrét kérdést, hogy kérdezzen rá, mert az még nem hangzott, és hát ha azzal ki tudjuk belőlük csalogatni azokat a gondolatokat, meg mondatokat, amiket szeretnénk. A gimnázium osztályfőnökömmel beszéltem, hogy hogy tanítja a Petőfit, és az volt a gondolata, vagy ő úgy szokta tanítani, hogy azt a képet, azt a pátoszos képet, ami ki van alakítva a Petőfi személye körül, azt szeretné lebontani az emberekben, a gyerekekben először, hogy valójában egy csomó mindent nem tudunk Petőfiről, nem tudjuk, hogy hol halt meg, hány évesen halt meg, valójában nem is Petőfi néven született. Tehát egy csomó olyan fals információ, vagy információ hiány van, amiből talán ez a pátoszos kép, amit kialakítottunk, ez szembesít minket azzal, hogy ez valóban csak egy ilyen kitalált idea egy költőről, és nem így kell őt nézni, hanem sokkal inkább, mint egy alkotót, egy embert, akit akkor nem fogadtak el a maga korában, sok ellensége volt, stb. Tehát, hogy egy csomó más szempontot behoz, hogyha ez a pátoszos kép ez leomlik. És ő szokta így kezdeni az órát, és kérdezgeti a gyerekeket, hogy mit tudnak, és hogy akkor végülis mi is ezt használtuk, csak átvezettük erre a forradalmi hangulatra, hogy mennyire lennének forradalmárok, vagy nem.
De végül is ezt minden tantárgyal meg lehetne csinálni, csak valamiért nem csinálják. Tehát, hogy az is, hogy bibe, és nem tudom én mi, hát ha bemagolod, és nem látsz magad előtt egy növényt, vagy nem értesz egy folyamatot, akkor ugyanúgy egy lóg a levegőben tudás.
Abszolút, tulajdonképpen az lenne az iskolának a célja, hogy a gyerekeknek felkeltse az érdeklődését. Ennél nem kell többet csinálni. Fel kell kelteni az érdeklődésüket minden tantárgyal kapcsolatosan, és figyelni kell arra, hogy mi az, amire igazán reagálnak. Minden gyerek más, mindenkinek mást kell kihozni a magából, és hogyha figyelünk arra, hogy mire reagál jól, akkor abban tudjuk megerősíteni, abban tudjuk támogatni, magabiztosságot adni, és így előre vinni, hogy hát, ha amiben ő jó, abban ő a legjobbat tudja kihozni magából. Az egyik tanárszakértő, akivel beszéltem, ő tanári továbbképzésekkel foglalkozó szakértő, mondta azt, hogy az iskola rendszer az megutáltatja a műveltséget a gyerekekkel, mert magolásról van szó, hogy melyik lap tetejétől, melyik lap aljáig kell megtanulni az anyagot, és nem arról van szó, hogy mi az, ami érdekes mindenben. Az élet az egy nagyon érdekes dolog, nagyon sok mindent lehet felfedezni, és rengeteg érdekesség van, amire fel lehet hívni a gyerekek figyelmét. Csak hogyha az a hozzáállás van, hogy a gyereknek ülnie kell és hallgatnia, amit én elmondok, mert ezt meg kell tanulni, mert ezt tudni kell, akkor nehéz felkelteni az érdeklődést, mert ez pont kontraproduktívá válik, és nincs kedve tudni.
Említetted most a színpadon, a közönség találkozón, hogy hát azt lehet mondani, hogy ilyen gyors talpalóként készült ez a film, tehát hogy nem volt annyi időd, mint amennyi egészséges esetben van egy embernél. Pont ilyenkor egy olyan filmet csinálni, amelyikben ilyen sok gyermek van, hogy egy osztálynyi, vagy akár még több, mert még statisztálnak is, ugye bár, mert az egy iskola feelinget kell legyen, nem elég csak a 20-valahány ember. Hogy érzed, hogy szerepeltél abból a szempontból, hogy gyerekekkel kell kommunikálni, minimális idő alatt meg kell értesd magad, jól érezted-e magad ebben a feladatkörben, mert hogy szerintem ez volt benne a legnehezebb. Tehát, hogy azért a felnőttekkel zöldágra vergődsz, és értik, hogy miről szól a film, de a gyerekeknek jól kell érezniük magukat egy forgatáskor. Mi így utólag önmagadról az értékelésed?
Hát igen, egyrészt nem mértük fel, hogy mekkora fába vágjuk a fejszünket, amikor belekezdtünk, tehát ez valóban így van, hogy egy gyereket is nehéz kiválasztani, nem hogy ennyit, és azt is, hogy biztonságban érezzék magukat, azt is, hogy tulajdonképpen óriási felelősség ennyi gyereket átvállalni minden nap forgatás körülmények között. Szóval, hogy ezt nem feltétlen mértük föl, valószínűleg nem kezdünk bele, hogyha ezt előre fölmérjük, úgyhogy végülis örülök, hogy nem mértük föl. A magam részéről én imádtam a forgatást, tehát hogy egyrészt nem hoztuk a gyerekeket olyan helyzetbe, ami kényelmetlen lett volna nekik, pont azt próbáltuk eljátszani, mint ami az életben van, és amiben ők amúgy benne vannak, tehát hogy senkinek nem volt szokatlan az a helyzet, amiben beleraktuk őket. Egy kicsit úgy érezték szerintem magukat, mint egy ilyen nyári táborban a végén, ugyanarra a helyszínre mentünk be minden nap, megismertek egy csomó új embert, barátságok szövődtek, és mindenkinek meg lett a kedvenc stábtagja, mindenki valakivel nagyon jóba lett, és én, mint a vezető pozícióban lévő ember, akinek nem kellett feltétlenül a felügyeletükkel különösebben foglalkozni, én a legjobb részét tudtam kiélni ebben a dologban, hogy közöttük lenni, és egy szuper cuki. Tehát amennyire nehéz, azért egy ilyen forgatási helyzet annyira feltöltő is, hogy ott vannak, és úgy vannak, nem tudom. Nagyon jó érzéssel emlékszem vissza az egész folyamatra.
Nem kaptál fekete pontot tőlük?
Azt hiszem nem. Hál' Istennek most a vetítéseknél is jönnek, és volt különleges vetítés, ahol szintén csatlakoztak hozzánk a gyerekek. Nekem az az érzésem, hogy jó élményként élték meg. Nem jött olyan kritika vagy visszajelzés, ami az ellenkezőjét mutatta volna.
De amúgy ez fikciós elem, vagy létezik ilyen, hogy fekete pontot adnak még 5-8-ban is, és ezt a kollégád aki olyan, mintha fejedet venné, tehát hogy ez közösségi minősítésé válik, hogyha ezt ő jegyzeteli. Van ilyen?
Én még magamnak jegyeztem a fekete pontokat gyerekként, és ezt konkrétan az egyik iskola bejáráson láttam, hogy ez a rendszer náluk. Tehát, hogy ez egy ellesett pillanat a jelenből gyakorlatilag. Ez engem is meglepett, és hát azonnal felismertem, hogy ez valami olyan, ami nagyon sok mindent jelent, nagyon sok konfliktust okoz adott esetben, tehát egy olyan fegyelmezési eszköz, ami megint csak kontraproduktív, és valójában a gyerekek közti viszonyokat borítja meg.
Azt, hogy milyen a tanügyi rendszer, meg hogy fejétől büdösödik a hal, valószínűleg Szimler Bálint Fekete Pont című filmje nélkül is tudtuk. Ez a kisrealista film nem is lett hős történet lázadó gyermekekkel és tanárokkal. Éppen ebben rejlik a lényeg. Azt mutatja meg, hogy a túlszabályozottság áldozatokat követel. Ez esetben egy 10 éves visszahúzódó kisfiú és egy tehetséges, szép lelkű fiatal tanárnő lesz az abszurditások áldozatává. Tudjuk, hogy a hatalom nem néz filmeket, rajta nem segítenek az olyan alkotások, mint a Magyarázat mindenre, Elfogy a levegő, vagy Fekete pont. Rajtunk azonban segíthet. Fontos lenne, hogy minél több szülő lássa Szimler Bálint filmjét, mert manapság hajlamosak vagyunk a tanárokra és az oktatási rendszerre kenni mindent, holott ebben a filmben is felsejlik, hogy nagyon nincs rendben a szülői értékrend, otthon is volna min változtatni. Az előtte lévő filmedet nem tudtad megcsinálni, az volt a cím, hogy Fülcsengés, jól emlékszem? Az miről szólt?
Hát erről így nehéz beszélni, úgyhogy nem valósult meg. Egy ideje fiókban van, úgyhogy nem tépném fel a sebeket ezzel, hogy a nyilvánosság előtt beszélek róla. Egy budapesti történet volt, sokkal közelebbi személyes történet volt, tehát hogy az én korosztályomban játszódó sztori volt. Abban nem mennék bele, hogy miről szólt pontosan. Hát, ha még előkerül egyszer.
Tehát reménykedsz abban, hogy megcsináltod.
Hát talán nem így és nem ugyanez, de valamilyen módon azok az elemek, amiket abba beleraktam, azok vissza fognak köszönni szerintem egy másik filmben. Van egy tervem amúgy, amiben vannak hasonló gesztusok, mint abban a filmben, de nem ugyanazon alapszik. Vannak ilyenek. Vagy elengedi az ember, vagy előbb-utóbb egyszer csak újra szelet kap, és rájön, hogy meg kell csinálni mégis.
Valahol azt olvastam, hogy elmész Amerikába, tehát, hogy nem Magyarországon dolgozol tovább?
Van ilyen terv, igen. Én mindig is gondoltam rá nyilván Amerikából hazajövve, hogy egyszer csak visszamegyek oda, de hát eléggé folytogató a helyzet. Idealista vagyok, és nagyon nehezen veszi be a gyomrom az ilyen típusú dolgokat, akár mondjuk a tanártüntetésekkel, hogy milyen reakciók érkeznek. Tehát ha már a fánál tartunk az, hogy a tanárok sztrájkolnak, azt elveszik tőlük ezt a jogot, amit nem lehetne elvenni, aztán ha mégis sztrájkolnak, akkor kirúgnak tanárokat. Tehát ezek a típusú megoldások születnek. Ezek a dolgok, hogy nincs érdemi reakció rá, én ezt nem bírom. És hát naponta van gyakorlatilag egy ilyen történet. Szóval, hogy nagyon folytogatónak látom ezt a helyzetet, és nagyon nyomaszt, és kicsit jó lenne ezt kiszellőztetni a fejemet. Úgyhogy van egy ilyen cél, hát meg ugye szakmailag is van egy olyan helyzet, hogy csináltuk ezt a filmet rengeteg szívesség árán, rengeteg adósságba vertük magunkat ezzel a dologgal, hogy egyáltalán elkészülhessen. Még nem tartok ott, hogy még egy ilyen dologba fejest ugorjak, és még egyszer millió szívességet kérjek, és még egyszer rengeteg támogatást kérjek, és nem tudom. És jelenleg úgy tűnik, hogy nem fog változni a magyar filmes helyzet, én pedig pont abban a korosztályban vagyok, ahol azt érzem, hogy talán még lenne lehetőségem kiélni a kreativitásomat, vagy nem tudom, a szakmámat. Úgyhogy gondolkodom rajta, igen, hogy továbbállni, még azért van, ami Budapesthez vagy Magyarországhoz köt. Csinálunk egy nemzetközi filmfesztivált Budapesten, a Biffet, ami most lesz majd október végén, és majd hát reméljük a következő években újra és újra. És van más tervem is, ami Magyarországhoz köt, tehát nincs meghatározva, hogy mikor megyek New Yorkba, mert az a terv, hogy New Yorkba menjünk, de a tervek között ott van abszolút.
Jó ideje minden valamire való film kapcsán erről beszélünk. Nem kapott támogatást, kisköltségvetésű, független film, 10 évig kellett rá várni, az alkotó pedig elfáradt és külföldön folytatná. Mindez nem nyavajgás, ez egy szomorú jelenség. Márpedig ha az utóbbi évek minőségi magyar filmjeiről kívánunk beszélni, ebbe futunk bele. Ezt sem szabad elhallgatni, ahogyan az oktatási rendszer miensége is joggal kap éles kritikát. Legyen már másképp, mert ez lassan elviselhetetlen. Szimler Bálint, a Fekete Pont című nagyjátékfilm rendezője nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Gergely Zsuzsa vagyok, viszont hallásra.
Egy ugyanolyan este városok, messze bárhol.